Ötödik fejezet. Két fekete ruhás férfi. Fekete ruhájú, sötét arcú férfi lépett a szobába. Jean barátunknak, aki természetesen úgy helyezkedett el a kuckójában, hogy kedve szerint láthasson, hallhasson mindent, első pillantásra az ötött a szemébe, hogy mennyire gyászos a jövevény öltözéke és ábrázata. Némi nyájasság ült ugyan ezen az arcon, de csak amolyan mézes-mázos forma, amilyent macskáknál vagy bíráknál tapasztal az ember. Haja őszólt, képe ráncos, szeme hunyorgós, szemöldöke fehér, ajka fittyett, keze vaskos, 60 felé járhatott. Jean, amikor azt látta, hogy akit a bátyja várt, nem más, csak ez a férfi, vagyis alkalmasint valami orvos vagy bíróféle, és hogy a vendég orra az ostobaság jeleként igen messze esik a szájától, visszabújt a lyukba, kétségbe esetten, hogy ilyen kényelmetlen helyzetben és ilyen rossz társaságban kell vesztegetni az idejét, Isten tudja meddig. A főesperes még csak fel sem állt a jövevény üdvözlésére. Helyjel kínálta meg az ajtó mellett álló alacsony zsámolyon, és néhány percnyi némaság után, amely alatt, mintha egy korábbi elmélkedést fűzött volna tovább, némileg gyámkodó hangsúllyal szólalt meg: adjon Isten, Jacques mester! Jó napot, mesterem! Köszönt vissza a fekete ember. Ahogyan az egyik a Jacques mestert, a másik meg a szó igazi értelmében használt mestert kimondta, abban olyan különbség érződött, mint a nagy uram, vagy az uram megszólítás, avagy a domine, vagy domne címzés között. Nyilvánvaló volt, hogy a tanító és tanítvány üdvözli egymást. Újabb hallgatás következett, amelyet Jacques mester nem mert megtörni. Nos, szólalt meg végül a főesperes, halad-e a munka? Sajnos, mesterem, még egyre csak fújtatok, fújtatok, felelte a másik szomorú mosollyal. Hamu az van, több, mint elég, hanem arany, egy szemernyi nem sok, annyi sincs. Dom Claude türelmetlen mozdulatot tett. Nem erről beszélek, Jacques Charmolue mester, hanem a kegyelmet boszorkány mesterének a peréről. Ugye Marc Senennek hívják. Ha jól emlékszem, kulcsár a számvevő széken. Beismerte a vajákosságot? Eredményes volt a kínvallatás? Sajnos nem volt eredményes, válaszolta Jacques mester ugyanazzal a bánatos mosollyal. Még csak ez a vígaszunk sincs. Kőből van az az ember. Élve főzhetjük meg a disznópiacon, de nem szól egy szót sem. Pedig mindent megteszünk, hogy kitudódjék az igazság. Már egyetlen épp porcikája sincs. Minden orvosszerrel megpróbálkoztunk, ami csak a patikánkban találkozik. Mint Plautus, a régi komédia író mondja, ad vorzum stimulos laminas crucesque compendesque nervos catenas carceres numellas pedicas bojas. Ösztökékkel, tüzes vasakkal, keresztfákkal, béklyókkal, kötelekkel, bilincsekkel, börtönökkel, nyakbilincsekkel, nyakba való hurkokkal gyötörtük. De semmi se használ? Hát szörnyű egy ember! Cserben hagy minden tudományom. Semmi újat sem találtak a házában. De igen, felelte Jacques mester, miközben övre akasztott tarsójában motozott. Ezt a pergament. Néhány szó áll rajta, amelyet nem értünk, pedig Philippe Lelier, törvényszéki prókátor úr konyít valamit a héber nyelvhez, Brüsszelben tanulta, amikor a Kantersen utcai zsidók dolgában ügyködött. Eközben Jacques mester szétteregette a pergament. Adja ide, szólt a főesperes. Ez aztán valóságos mágia, Jacques mester kiáltott fel, miután egy pillantást vetett az iratra. Emen hetan. Ezt kiáltják érkezésükkor a boszorkány szombatok résztvevői. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Általa, vele, benne. Ezzel a parancsal űzik vissza az ördögöt a pokolba. Hax, pax, pax. Ez az orvos tudományból való formula veszett kutyamarása ellen használatos, Jacques mester. Kegyelmed az egyházi törvényszék király ügyésze. Ez a pergamen, maga a fertelem. Majd újra vallatóra fogjuk azt az embert. Jacques mester tovább kutatott a tarsójában. Ezt is Marc Senéni házában találtuk, tette hozzá. Olyasféle edényt húzott elő, amilyen számtalan állt Dom Claude kemencéjén. Ó, mondta a főesperes. Alkimista tégely. Megvallom, szólt Jacques mester félénk és félszeg mosolyával. Kipróbáltam a kemencén, de ezzel sem mentem többre, mint a magaméval. A főesperes vizsgálgatni kezdte a tégelyt. Mit vésett erre az edényre? Hiszen ez a varázsige bolhák előzésére alkalmatos. Ez a Marc Senén tudatlan ember. Nem csodálom, hogy ezzel a tégellyel nem sikerült kegyelmednek az aranycsinálás. Legjobb, ha nyáron beállítja az ágyas házába, egyébre úgysem való. Ha már éppen a tévedésekről esik szó, mondta a királyi ügyész, mielőtt feljöttem ide, alaposan megnézegettem a homlokzat alsó részét. Biztos abban, főtisztelendőséged, hogy a kórház felé eső oldal a teremtés kezdetét ábrázolja, és hogy a Szűz Mária lábánál álló hét mezítelen alak egyike, az a szárnyas sarkú, csak ugyan Merkúrius? Biztos vagyok benne, válaszolta a pap. Augustin Nifó műveiben olvashatni erről, és ezt az olasz doktort egy szakállas démon oktatta volt ki mindennemű dolgok felől. Egyébként mindjárt lemegyünk, és ott a helyszínen mindent megmagyarázok. Köszönöm, mesterem, felelte Sármolű mély bókolással. Ja, igaz is. Na, majd, hogy el nem felejtettem. Mikor fogassam el azt a kis boszorkányt? Hogyan kívánja kegyelmed? Miféle boszorkányt? Azt a cigányleányt, hiszen tudja, mesterem, aki az egyházi bíróság tilalmának fittyet hányva minden nap itt táncol a templom téren. Van egy ördögszarvú kecskéje, amely írni, olvasni tud, és úgy ért a matematikához, mint maga Picatrix. Egymagában ez is elég volna, hogy felköttessük a cigányokat. Valahányan vannak. A pert már előkészítettem, egy-kettőre végére járhatunk a dolognak. Hát csak rajta. Jaj, hanem Isten úgyse, hát csinos egy teremtés, ez a táncosnő, hát ez a gyönyörű két éjfekete szeme, mint két egyiptomi karbunkulus. Mikor kezdjük? A főesperes arca halott halványra vált. Majd szólok, hevegte szinte tagolatlan hangom. Aztán erőt vett magán. Foglalkozzék csak Marc Senén ügyével. Nyugodt lehet, felelte Sármolyú mosolyogva. Mihelyt hazaérek, megint oda szíjasztatom a bőrádra. Hanem ördögi ember annyi szent. Még Pierre Tortörű is belefáradt a vallatásába, pedig az még jó magamnál is markosabb fickó. Ahogy a derék Plautus mondja, nudus vinctus centum pondo esquando pendes perpedes. ha mesztelenül megkötözve, lábadnál fogva fellógatnak, 100 lesz a súlyod. A hengerkerék vallatás az a legbiztosabb. Na, hát majd azt is megkóstolja. Úgy tetszett, hogy Dom Claude komor tépelődésbe merült, aztán ismét Charmolue felé fordult. Pierre mester, akarom mondani, Jacques mester, törődjék Mark Senennel. Értem, Dom Claude, szegény ember, szenvedni fog akárcsak, mummol. Mummol a 6. században a Meroving királyok testvérharcaiban játszott szerepet, és ezért megkínozták. Na de hát, boszorkány szombatra járni? Hogy is juthat valaki ilyen gondolatra? Egy számvevő széki kulcsár, aki pedig igazán ismerheti Nagy Károly törvényeit, fogja magát és odáll, mint Striga vel Maska, boszorkány vagy kísértet. Ami pedig azt a kis cigány leányt illeti, így hívják valahogy a cimborái, na, várom a kegyelmet parancsolatát. Ó, és ha már amúgy is lent járunk a kapuzat alatt, mindjárt azt is megmagyarázhatnád, mit jelképez a kertész alakja azon a lemez festményen ott a templom bejáratánál. Ugye a magvetőt, ennyi, mint töpreng, mesterem. Dom Claude úgy magába merült, hogy már nem is hallotta, mit beszél a királyi ügyész. Charmolue követte a pap tekintetének irányát, és látta, hogy a tetőnyílás alatt csüngő óriási pókhálót bámulja merően. Egy szelebordi légy, amely a márciusi napfénybe igyekezett, épp most repült neki a hálónak és belé akadt. A háló rezdülésére a hatalmas pók előrontott a középpontban levő lesőhelyéről, hirtelen mozdulattal rejávetette magát a légyre, csápjaival megragadta, kétrét hajtotta, és szörnyű fulánkjaival átfúrta a fejét. Szegény légy, mondta az egyházi törvényszék királyi ügyésze, és már emelte is a kezét, hogy megmentse a rovart. A főesperes hirtelen felrezzent és görcsös erővel megragadta az ügyész karját. Jacques mester, kiáltotta. Ne avatkozzék a végzett dolgába! Az ügyész riadtan fordult hátra, mintha vasfogó markolta volna a karját. A pap mereven szegezte a légy és a pók iszonytató kis csoportjára lángoló vad tekintetét. Igen, folytatta a pap olyan hangon, amely mintha bensőjének legmélyéről tört volna elő. Ez a jelképe mindennek a világon. Egy légy, amely vidáman röpköd, hiszen csak az imént született, tavaszra, levegőre, szabadságra vágyik. Ó, igen. Csak hogy fejjel rohan neki a végzetes ablakrózsának, és előront a pók, a szörnyű pók. Szegény táncosnő, szegény légy, sorsa már eleve elrendeltetett. Ez a végzett műve, Jacques mester, ne avatkozzék bele. Ó, jaj, Claude, te vagy a pók, és a légy is te vagy. A tudomány, a világosság a nap felé szárnyaltál, csak egyet áhítottál, a szabad, tiszta levegőt, az örök igazság tündöklő világosságát. De száguldásodban a káprázatos fényű ablak fele, amely egy másik világra, a világosság, az értelem és a tudomány világára nyílik, te vak légy, te tébolyul doktor, nem vetted észre ezt a finomszövésű pókhálót, amelyet a végzet feszített közéd és a világosság közé. Hanyat homlok, neki rohantál, te szerencsétlen, te eszelős, és most véres fejjel, tépet szárnyal vergődöl a sors vas csápjai között. Sákmester! Sákmester! Hagyja azt a pókot! Biztosíthatom kegyelmedet, felelte Charmolue, értetlenül bámulva a papra. Biztosíthatom, hogy egy ujjal sem nyúlok hozzá, hanem az ég szerelmére kérem, mesterem, eressze el a karomat, hiszen olyan a marka, mint valami harapófogó. A főesperes nem hallotta. Ó, te eszeveszett, folytatta lesen véve szemét a padlás ablakról. Még ha széjjel tépted volna is létszárnyaiddal azt a félelmetes hálót, azt hiszed, kijutottál volna a napvilágra? Hát azon az ablaküvegen amott ójaj, azon hogyan törtél volna keresztül, azon az áttetsző akadályon, azon az ércnél keményebb kristályfalon, amely a filozófiát mindenkor elrekeszti az igazság elől. Ó, a hívságos tudomány, hány bölcs szárnyal feléje, távol messzeségből és zúzza szét rajta a homlokát, hány gondolatrendszer repül neki ennek az örök ablaküvegnek, zümmögve, zúgva, tarka össze-visszaságba. Elhallgatott. Utolsó gondolatai önmagától észrevétlenül visszavezették a tudományhoz, és ettől láthatólag megnyugodott. Jacques Charmolue pedig egy kérdéssel teljesen visszazökkentette a valóság világába. Nos, mesterem, mikor segít aranyat csinálni? Alig várom már, hogy sikerüljön. A főesperes keserű mosolyjal csóválta meg a fejét. Jacques mester, olvass el Michael Psellos De Energia et Operatione Demonum című dialógusát, a szellemek erejéről és tevékenységéről. Psellos élt 1018-tól 1078-ig, bizánci író és államférfi. Amit mi művelünk, nem teljesen ártatlan foglalatosság. Halkabban, mesterem, szólt Charmolue, hiszen sejtem én azt magamtól is, hanem hát mit tegyen a magamfajta ember, ha csupán királyi ügyészségre vitte az egyházi törvényszéken is mindössze 30 túri tallér az évi fizetése. Egy kis alkímiával bíbelődik, de azért minden esetre beszéljünk halkabban. E pillanatban valami rágcsálásféle neszezés ütötte meg Charmolue nyugtalan fülét, a kemence alól hallatszott. Mi ez? Kérdezte az ügyész. A diák volt. Eleinte roppantul unatkozott kényelmetlen rejtek helyén, most azonban egy kis száraz kenyérhéjat és egy darabka háromszögletű penészes sajtot fedezett fel a földön, s végasztalásul és reggeli képpen minden teketória nélkül falatozni kezdett. Nagyon éhes lévén nagy zaj csapott, mert égtelen csámcsogással kebelezett be minden egyes falatot. Erre figyelt fel, és ettől riadt meg a királyi ügyész. Ez a macskám, válaszolta élénken a főesperes. Egeret fogott a kemence alatt, azt lakmározza. A magyarázat kielégítette Charmolue-t. Hát, igaz is, mesterem, mondta tiszteletteljes mosolyjal. Minden nagy filozófusnak megvolt a maga kedvenc házi állata. Tudja, mit mond Servius? Nullus enim locus sine genio est. Minden helynek megvan a maga védőszelleme. Dom Claude azonban attól tartott, hogy Jean valami újabb garázdaságra vetemedik, ezért tehát érdemes tanítványa emlékezetébe idézte, hogy kettesben akarják tanulmányozni a homlokzat néhány szobor alakját. Mind a ketten elhagyták a cellát, a diák megkönnyebbülte sóhajtott fel, mert már-már igazán attól félt, hogy állának lenyomata mélyen a térdébe vésődik.